11. fejezet. Emily munkához lát. A halott szemlét hétfőn tartották. Szenzációt azonban nem hozott, mert szinte azonnal elhalasztották egy héttel. Ez nagyon sok embernek kiábrándító hír volt. Exampton szombattól hétfőig hírnévre tett szert, amikor elterjedt, hogy az áldozat unokaöccse kapcsolatban lehet a gyilkossággal, az ügy az utolsó oldalak apróbetűs híreiből egy csapása cím oldalas sztorivá nőtt. Hétfőn tömegével érkeztek a riporterek a városba, Mr. Charles Enderby ismét gratulálhatott magának, a véletlen díjátadásból első rangú újságíró pozíciót szerzett magának. Most az volt a terve, hogy pihócaként ragad Burnaby őrnagyra, és a bungaló fotózásának ürügyén kizárólagos információkat szerez Sittaford lakóiról és kapcsolataikról a megírkott emberrel. Mr. Enderby figyelmét az sem került el, hogy ebéd idején az ajtóhoz közel álló kisasztalt nagyon csinos lány foglalt el. Szöget ütött a fejében. Mit keresett a lány Examptonban? Szolíd, de vonzó eleganciával öltözött, és úgy látszott, nem rokon az áldozatnak. Még kevésbé tűnt bámész kíváncsinak. Szeretném tudni, meddig marad, tűnődött Enderby. Nagy peh, hogy ma délután fel akarok menni Sittafordba. Ilyen az én szerencsém. Na mindegy. Egy fenékkel két lovat nem lehet megülni. Röviddel ebéd után azonban Mr. Enderbyt nagy meglepetés érte. Éppen a három korona lépcsőn áldogált, és az olvadó havat bámulta, élvezte a bágyat téli napsugarat, amikor arra lett figyelmes, hogy egy nagyon kedves hang szólítja meg.
Bocsásson meg, kérem.
Megmondaná nekem,
milyen látnivalók vannak itt Examptonban?
Charles Enderby nem az az ember volt, aki nem csap le egy ilyen alkalomra. Van egy kastély, válaszolta. Nem kivételes látnivaló, de ez van. Ha megengedi, megmutatom az odavezető utat.
Ez rettentő kedves lenne magától, felelt a lány. Ha biztos, hogy nem nagyon elfoglalt.
Charles Enderby azonnal biztosította a lányt, hogy a világon semmi dolga. Együtt indultak útnak.
Ön Mr. Enderby, ha jól tudom, mondta a lány.
Igen, honnan tudja?
Mrs. Baring volt a segítségemre.
Értem.
Az én nevem Emily Trefusi. Mr. Enderby, azt szeretném, ha segítene nekem.
Segítsek önnek? Hát persze. Természetesen, de
tudja, én Jim Pearson mennyasszonya vagyok.
Enderby szemei előtt páratlan újságíró karrier körülnagy rajzolódtak ki.
A rendőrség le akarja tartóztatni Jimet. Tudom, hogy ezt akarják, Mr. Enderby. Én tudom, hogy Jim nem követte el, aztán meggyanúsítják. Azért vagyok itt, hogy bebizonyítsam az ártatlanságát, de szükségem van valakire, aki segít nekem. Férfi nélkül az ember nehezen boldogul. A férfiak annyi mindent tudnak, és oly sokféle módon tudnak információhoz jutni. Egy nő lehetőségei olyan korlátozottak.
Nos, úgy gondolom, igen, ez az, mondta önelégülten Mr. Enderby.
Ma reggel végignéztem az ide sereglett újságírókat. Oly sokan vannak közöttük a buta, korlátolt arckifejezésű bunkók. Ön volt az egyetlen okos, rátermett az egész társaságban. Rögtön ki is szúrtam önt.
Azt hiszem túloz, mondta Enderby még nagyobb önelégültséggel.
Tulajdonképpen egyfajta együttműködést ajánlok, folytatta Emily Trefusi. Ez mindkettőnk számára előnyös lehet. Van néhány dolog, amelynek a végére akarok járni. Ki akarom deríteni az igazat. Ebben ön, mint újságíró, sokat segíthet. Itt Emily szünetet tartott, mert az ember abban tulajdonképpen saját kopóként kívánta felhasználni. Oda menjen, ahova ő mondja, azokat a kérdéseket tegye fel, amelyeket ő akar feltenni, általában legyen a rabszolgája. Tudatában volt annak, hogy a javaslatait úgy kell megfogalmazni, hogy azok hasznosnak kecsegtetők és egyben elfogadhatók legyenek a számára. A lényeg persze az, hogy ő legyen a főnök. Az világos, hogy körültekintően kell taktikáznia. Azt akarom érezni, mondta a lány, hogy támaszkodhatok magára. Nagyon kellemes hangja volt, lágyan csengő és csábos. Hogy ezt a mondatot kiejtette, Mr. Enderby szíve körül olyan érzést támadt, hogy ez a szeretetre méltó szegény lány a végsőkig támaszkodhat rá.
Együtt érzek magával, mondta Mr. Enderby, és odaadásra szorította meg Emily kezét.
Csak tudja, folytatta Charles újságírói énje, én nem rendelkezem szabadon az időmmel. Úgy értem, oda kell mennem, ahová küldenek, és ehhez hasonlok.
Igen, gondoltam erre. Ezzel függ össze az én szerepem is. Az ön számára igazi nagy fogás vagyok, nem igaz? Nincs más dolga, mint hogy minden nap készít velem egy interjút. Azt mondathat velem, amit csak az olvasói akarnak. Jim Pearson mennyasszonya. A lány szenvedélyesen hisz vőlegénye ártatlanságában. A mennyasszony beszámol vőlegénye gyermekkori emlékeiről. Nem tudok ugyan semmit a gyermekkoráról, de az nem számít.
Azt hiszem, ön lenyűgöző. Ön csak ugyan bámulatos.
Továbbá, ütötte a vasat Emily, amíg meleg, kapcsolatban állok Jim rokonságával. Nem jelent gondot, hogy a barátomként megismertessem magát velük. Igen, valószínű, hogy így módon azok az ajtók is megnyílnak ön előtt, amelyeket egyébként az orrára csaptak volna.
Csak ne tapasztaltam volna ezt annyiszor, mondta Mr. Enderby, átérezve néhány múltbeli goromba elutasítást.
Hatalmas távlatok nyíltak előtte ebben az ügyben, egyik szerencse érje másik után, először a díjátadás, most pedig ez.
Megegyeztünk, mondta lelkesen.
Rendben,
válaszolt Emily. Egyszer élénk, üzletszerű lett a modora. Mi az első lépés?
Ma délután felmegyek Sitaffordba.
Elmesélte a szerencsés körülményeket, amelyek oly jótékonyan befolyásolták kapcsolatát Barnaby őrnaggyal.
Tudja, a vénys alabakter úttálja az újságírókat, de az ember mégsem vághatja képen azt, aki az imént adott át neki 5000 fontot.
Azért ez kínos, mondta Emily. Nos, a Sitaffordba készül, önnel tartok.
Nagyszerű, mondta Enderby. Bár nem tudom, meg lehet-e odafönn szállni valahol. Amennyire tudom, csak Sitafford House és néhány Barnabyhez hasonló alak bungalója találhat odafenn.
Majd csak boldogulunk. Én mindig találok valamit.
Mr. Enderbynek nem voltak kétségei. Emily egyénisége minden akadályt legyőzött. Közben megérkeztek a kastély romjaihoz, de nem szenteltek sok figyelmet neki. Leültek az egykori fal maradványaira, és a bágyat napsütésben Emily elmondta az elképzeléseit.
Mr. Enderby, én a kapcsolatunkat érzelem nélkül és üzletszerűen képzelem. Kiindulásnak el kell fogadnia tőlem, hogy Jim nem követte a gyilkosságot. Ezt nem azon az alapon állítom, hogy szerelmes vagyok bele, vagy hogy kifogástalan jellemében hiszek. Nincs szó semmi ilyesmiről. Egyszerűen csak tudom. 16 éves korom óta a saját lábamon állok. Nem volt sok kapcsolatom nőkkel, így keveset tudok róluk. Annál többet tudok viszont a férfiakról. Ha egy lány nem mér fel egy férfit helyesen, és nem tudja, mit akar, sosem boldogul. Én boldogulok. Mánöken vagyok a Lucienél, és mondhatom magának, oda bekerülni tényleg, fegyvertény. Nos, ahogy már említettem, meglehetősen pontosan tudom megítélni a férfiakat. Jim sok tekintetben gyenge jellem. Nem is tudom, folytatta egy pillanatra elfelejtve az erős férfiakhoz vonzódó nő szerepét. Nem azért szeretem-e annyira? Azért az érzésért, hogy vezethetem, hogy faraghatok belőle valakit. Sok dolog van, köztük bűntények is, amelyekről el tudom képzelni, hogy megteszi őket, ha rákényszerül, de a gyilkosság nem tartozik ezek közé. Jim egyszerűen képtelen arra, hogy felköpjen egy homokkal kitömött hurkapárnát, és egy öreg embert hátról nyakszírten vágjon vele. Csak ijeszgetni? Rossz helyen találná el? Jim tulajdonképpen szelíd teremmény. Még egy darázs megölésétől is írtózik. Anélkül, hogy kárt tenne benne, mindig megpróbálja az ablakon kívülre terelni őket. Persze rendszerint összecsípik, de nincs sok értelme, ezt tovább folytassam. Hitelt kell adnia a szavaimnak, és úgy kell kezdenie a munkát, hogy Jim ártatlanságában nem kételkedik.
Gondolja, valaki szándékosan nyakába akarja varni a gyilkosságot?
Kérdezte Enderby,
a legjobb újságori Modorban.
Azt nem hiszem. Senki sem tudott arról, hogy Jim meglátogatta bácsikáját. Persze nem lehetünk biztosak benne, de én inkább arra tippelek, hogy szerencsétlen véletlenek összjátékáról van szó. Meg kell találnunk azt a valakit, akinek volt indítéka Trevelyan kapitány megölésére. A rendőrség biztos abban, hogy ez nem külsős munka volt, ahogy ők nevezik. Vagyis nem betörésről van szó, a felfeszített ablak csak megtévesztésre szolgált.
A rendőrség közölte önnel mindez?
Gyakorlatilag,
felelt Emily.
Mit jelent az, hogy gyakorlatilag? A szobalány mesélte nekem, akinek a nővére Reeves rendőr felesége. Természetesen mindenről tud, ami a rendőrségen történik.
Nos, rendben van. Nem külsős munka volt. Rokon vagy ismerős tette.
Pontosan, mondta Emily. A rendőrség, vagyis narrakot felügyelő, azt kezdte vizsgálni, kinek származik haszna Trevelyan kapitány halálából. Jim most annyira kiszúrja a szemüket, hogy nem fárasztják magukat túlságosan további vizsgálattal. Ez a mi feladatunk lesz?
Micsoda szenzáció lenne, ha mi ketten felfedeznénk az igazi gyilkost, úgy emlegetnének, mint a napi hírek bűnügyi szakértőt. De hát ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Az ilyesmi csak a könyvekben esik meg.
Velem megtörténik, mondta Emily.
Maga egyszerűen fantasztikus.
Emily kis jegyzetfüzetet vett elő. Kegyezzük fel a dolgokat rendszerbe foglalva. Jim és testvérei, valamint Jennifer néni egyformán részesednek a vagyonból. Szilvia, Jim testvére, a lénynek sem ártana, de a férjéért nem tenném tűzbe a kezem. Pontosan az, akit mocskos alaknak szoktam nevezni, tudja, az az undorító, művészkedő fajta tele nőügyekkel. Nagyon valószínű, hogy nincs egy vasa sem a pénz, amelyhez jutnának természetesen Szilviát illeti. De ez neki nem lenne akadály. Hamarosan megszerezné tőle.
Igen, kellemetlen személy, mondta Mr. Enderby.
Ó, igen? Ráadásul jóképű és rámenős. A nők a sarokban a szexről beszélgetnek vele. Az igazi férfiak utálják.
Nos, akkor ő az első számú gyanúsított, mondta Mr. Emberbe, ő is szorgalmasan írogatott a noteszába.
Tudnunk kell, mit csinált pénteken. Ez a népszerű regényíróval készítendő interjú ürügyén nem lesz nehéz. Rendben van?
Kitűnő,
mondta Emily. Aztán itt van Brian, Jim öccse. Úgy tudják, Ausztráliában van.
Persze, nagyon könnyen visszajöhetett. Az emberek néha minden bejelentés nélkül tesznek ilyet.
Táviratozhatnánk neki?
Fogunk. Az az érzésem, Jennifer néni gyanún felülál. Annak alapján, amit hallottam róla, kitűnő asszony lehet igazi jellem.
Persze az is igaz, hogy nagyon közel van a tett helyhez, itt Exeterben. Elméletileg átjöhetett volna megnézni a bátyját, az mondhatott volna neki valami kellemetlent a férjével kapcsolatban, akit Jennifer valósággal bálványoz, és Jennifer néni is elveszítette volna az önuralmát, felkaphatta volna azt a homokzsákot, és leüthette volna vele Trevelyan kapitányt.
Tényleg azt hiszi?
Kérdezze kétkedően Mr. Enderby.
Nem, tulajdonképpen nem. De az ember sosem tudhatja biztosan, azután itt van a házi szolga. Csak 100 font az örökség ráső része. Az nem komoly indíték, de mégis nem tudhatjuk, a felesége Mrs. Béling unokahúga. Ismeri Mrs. Bélinget? 3 korona tulajdonosát? Ha visszamegyek, a vállain fogom kísérni magam. Anyáskodó romantikus léreknek látszik. Azt hiszem, rettentően fog sajnálni, megtudja, hogy Jim börtönbe kerülhet. Talán valami hasznosat is elkotyog. És persze ott van, Sittaford House. Tudja, mit találok különösnek?
Nem, mit?
Ezeket a viettéket. Akik kivették a házat tél közepén, ez nagyon szokatlan dolog.
Hát igen, valóban ritkaság számba megy. Értett egyet, Mr. Enderby.
Lehet, hogy lapul valami dolog mélyén. Talán Trevelyan kapitány korábbi életéből.
Az a szeász is elég furcsa, tette hozzá.
Azon gondolkozom, megírom a lapnak. Véleményeket kérhetnénk róla Sir Olivier Lodge-tól, Sir Arthur Conan Doyle-tól,
néhány színésznőtől, és az utca emberétől.
Milyen szeászról beszél?
Mr. Enderby élvezettel számolt be az esetről. A gyilkossággal összefüggő eseményekről mindig hallott valamit. Igaz, ami igaz, kissé különös, fejezte be. Úgy értem, az ember elgondolkozik rajta. Lehet, hogy van valami az ilyesmiben. Ez az első alkalom életemben, hogy találkozom efféle esettel. Emily megborzongott. Utálom a természet fölötti dolgokat, mondta. És akkor maga egyszer csak azzal áll elő, hogy mégiscsak lehet valami az egészben. Milyen hátborzongató! A szellemidézés sosem látszik túlzottan gyakorlatiasnak. Az öreg fiú a túlvilágról szólt és bejelentett, hogy halott. Miért nem mondta meg azt is, ki ölte meg őt? Olyan egyszerű lett volna.
Úgy érzem, Sita Fordban találunk valamit, ami nyomra vezet, mondta Emily eltűnődve.
Igen, azt hiszem. Gondosan kell odafent körülnéznünk. Autót béreltem, és fél órán belül indulok. Jobban tesz, ha velem jön.
Megyek,
felelte Emily.
És Bernabé őrnagyan mi lesz?
Ő gyalogolni akar, mondta Enderby. Halott szemle után azonnal elindult. Ha engem kérdez, az a benyomásom, hogy az odavezető úton nélkülözni akarta a társaságomat. Senki sem szeretne ebben a latyakban odáig talpalni.
Biztos, hogy az autó fel tud már menni?
Ó, igen, egy autó ma már átvágta magát odáig.
Hát akkor,
mondta Emily és felállt,
itt az ideje, hogy visszamegyünk a három koronába.
Összeszedek néhány holmit, és bemutatok egy rövid, sírási rohamot Mrs. Billing vállán. Ne aggódjon, mondta Mr. Enderby, és ez meglehetősen ostobán hangzott. Bízzon csak rám mindent.
Pontosan ez az, amit tenni szándékozok,
válaszolt Emily. És pontosan ez volt, amit nem szándékozott tenni.
Olyan megnyugtató, ha van valaki, akiben tökéletesen megbízhatunk.
Emily Trefusi minden kétséget kizáróan felkészült fiatal nő volt. 12. fejezet. A letartóztatás. A három koronában visszatérve, Emily-t a jó szerencse éppen Mrs. Billing karjaiba taszította.
Ó, oh, Mrs. Billing! Kiáltotta. Ma délután elutazom.
Igen, kisasszony, a 4-10-essel Exeterbe.
Nem, Sitaforba készülök.
Sitaforba? Mrs. Billing arckifejezése élénk érdeklődés mutatott.
Igen, és meg akarom kérdezni, tud-e olyan helyet, ahol megszállhatnék?
Ott is akar maradni. Kíváncsisága még erősebb lett.
Igen, és Mrs. Billing, van itt egy hely, ahol bizalmasan beszélhetünk.
Mrs. Billing fürgén saját kis szentélye felé indult. Kicsi kényelmes szoba volt ez, kandallóban tekintélyes méretű tűzége.
Ugye nem mondja senkinek,
kezdett bele Emily jól tudván, a világ összes bevezetője közül ez az, amelyik biztosan érdeklődés és együttérzést kelt.
Nem, kisasszony, biztos lehet benne,
mondta Mrs. Billing, és sötét szemei érdeklődve ragyogtak.
Tudja, Mr. Pearson, ismeri őt, ugye?
A fiatal ember, aki pénteken szállt meg itt? Akit a rendőrség letartóztatott?
Letartóztatták. Azt mondja, letartóztatták.
Igen, kisasszony, még egy fél órája sincs. Emily elfehéredett.
Ez egészen biztos.
Ó, igen. Emily az őrmestertől hallotta.
Ez rettenetes,
fakadt ki Emily. Lényegében számított erre, de ettől semmivel sem volt könnyebb megbirkózni vele.
Tudja, Mrs. Berry, mi jegyesek vagyunk. Nem ő tette. Ó, kedvesem, ez borzasztó.
Ez volt az a pillanat, amikor Emily bőgni kezdett. Ebben is szándékát már korábban bejelentette Charles Enderbynek, de most őt magát is meglepte, milyen könnyen szöptek a szemébe a könnyek. Megrendelésre sírni egyáltalán nem egyszerű feladat, de most kicsit sok volt a valódi ezek között, a könnyek között. Megrémítették őt magát is. Nem szabad visszakoznia. Most meghátrás használ legkevésbé Jimnek. Elszántság, logika és éles ész. Ebben a játékban ezek az erények számítanak. A lucskos szemek még senki sem segítettek. Azért mégis megkönnyebbült egy kicsit, hogy így elhagyta magát. Az az igazság, hogy sírni akart, vagy nem, nem vitás,
hogy a sírás tökéletes útlevél Mrs. Billing együttérzéséhez és segítségéhez. Akkor meg miért ne sírne egy igazit? Miért ne bőgne egy valódit? Egy gátlástalant, amelyben minden bánata kétsége, meghatározhatatlan félelme utat találhat és messzire szállhat.
Ó, kedvesem, ha ne vegy annyira szívére, nyugta az a lány Mrs. Billing.
Nagy anyás karját Emily válla köré fonta és a hátát simogatta.
Én az első pillanatban mondtam, hogy nem ő tette, kedves, rendes fiatal úriember, a rendőrség egy csomó több filkóból áll. Semmi más, hogy már régen mondom, sokkal valószínűbb, hogy valami tolvaj csavargó a tettes. Ne nyugtalankodjon, kedvesem, minden rendbe jön majd.
Ó, olyan rettenetesen szeretem, nyöszörögött Emily.
Drága Jim, édes, kedves kisfiús, reménytelen, gyakorlatilatlan Jim, oly kísértetésen függsz attól, hogy rosszat csinálsz, és a legrosszabb időben teszed, milyen esélyed van a következetes határozott narakot felügyelővel szemben. Meg kell őt mentenünk,
szipogta lány.
Megfogjuk! Hát persze, hogy megfogjuk!
Nyugtatta őt Mrs. Billing. Emily előteljesen megdörzsölt a szemeit, cipogott, nyelt egy utolsót, majd felemelte a fejét.
Hol szállhatok meg Sitafordban?
Kérdezte erőszakosan.
Mindenképpen oda akar menni, kedvesem?
Igen, bólintott Emily határozottan. Nos, gondolt át a dolgot Mrs. Billing, ott csak egy hely van, ahol megszállhat.
Sitaford nagyon kis hely, nincs ott más, csak a nagy ház, amit a kapitány építetett, és amit most a dél-afrikai hölgy bérel, aztán van ott van, 6 bungaló. Az 5-ös számban lakik Curtis, aki valamikor Sitaford House kertésze volt, meg a felesége. Nyáron kiadnak szobát, kapitány megengedte nekik. Az biztos, hogy sehol másod nem lakhat el. Ott van még a patkolókovács és a posta, de Mary Imbertnek 6 gyereke van, s ógornő is vele lakik. A kovács felesége pedig most várja 8. gyereket, úgyhogy ott még egy üres sarkot sem talál. De hogy akar feljutni, kisasszony? Autót bérelt, Mr. Enderbyvel együtt megyek.
És ő hol fog megszállni?
Azt hiszem, ő is Mrs. Curtis vendégszeretetét lesz kénytelen igénybe venni. Van ott mindkettőnknek szoba?
Nem tudom, illik-e ez egy olyan hölgyhöz, mint maga kisasszony.
Ő az unokatestvérem.
Nem vitás, gondolta Emily. Mrs. Billing tudatában élő illendőségi szabályok ellene dolgoznak. A tulajdonos homlokán kisimultak a ráncok.
Így már rendben lesz.
Járult hozzá a dologhoz kelletlenül, ha Mr. Curtisnél nem megfelel az elhelyezés, alig, ha nem el fogják tenni magát a nagyházba.
Sajnálom, hogy olyan bután viselkedtem,
itatta fel ismét a könnyeit Emily.
Ez természetes, kedvesem. Jót is tett magának. Igen, mondta Emily őszintén, sokkal jobban érzem magam.
Egy nagy bőgés és egy csésze teja. Semmi sem hatásosabb ennél. Azonnal hozok egy csésze forró teját, miért elindul az utazás ebben a hidegben.
Ó, nagyon köszönöm, de igazán nem akarok.
Az nem számít, hogy mit nem akar, az számít, mire van szüksége, mondta Mrs. Billing. Céltudatosan felállt, ajtó felé indult. Mondja meg Amelia Curtisnek, azt üzenem, viselje gondját magának, ellenőrizze, hogy rendesen eszik-e, és nem idegeskedik.
Ön igazán nagyon kedves, mondta Emily.
Ami ennél is több, nyitva tartom majd a szememet és a fülemet, mondta élvezete Mrs. Billing, amint felfedezte, hogy most az ő fejezete következik ebben a románcban.
Rengeteg kis apróság van ám, amit sosem jut a rendőrség tudomására. Minden továbbítok önnek, kisasszony, amit csak hallok. Megtenni,
meg én, ne aggódjon, kedvesem, szempillantásat kihúzzuk a bajba az ön fiatal emberét.
Csomagolnom kell.
Állt fel, Emily. Felküldöm a tejáját, mondta Mrs. Billing. Emily felment a szobájába, összeszedett néhány holmit, táskájába tette, hideg vízzel megmosta a szemeit, és nem volt szűkebrű, amikor a púderre került a sor.
Egész elviselhetővé tetted magad,
jegyezte meg a tükör előtt. Feltett még egy kis púdert, és egy lehelletnyi rúst.
Elképesztő, mennyivel jobban érzem magam.
Ez megérte a dagadt képet, csengetett. A szobalány, Graves rendőr, szimpatikus sógornője, szinte azonnal ott termett. Emily egy fontot nyomott a kezébe, és arra kérte, azonnal továbbítson neki mindent, ami csak a rendőrség körökben hal. A szobalány ezt készségesen meg is ígérte. Mrs. Curtis-nél lesz Stratfordban? Megteszek mindent, kisasszony. Mindannyian a kisasszonynal érzünk. Jobban, mint gondolná? Mindig azt mondogatom magamnak, képzel csak Fredet, és magadat a helyükbe. Én biztos bedeliznék be én. A legkisebb apróságot is továbbítom, kisasszony, amit hallok.
Maga egy angyal, mondta Emily.
Tudja, kisasszony, mi vezette a rendőröket egy többszörös gyilkoshoz nem is olyan régen? Egy kis darab közönséges pecsétviasz. A kisasszony főleg ilyen jóképű, ugye? Nem olyan, mint a kép az újságban. Mindent megteszek magáért, és érte, amit csak tudok.
Emily, romantikus érdeklős tárgya, megitta a teját, amelyet Mrs. Billing írt fel neki, és elhagyta a három koronát.
Most jut eszembe, mondta Mr. Enderbynek, amit az öreg Ford elindult. Ne felejts el, hogy jön az unoka testvére.
Miért?
Vidéken szigorúan gondolkodnak az emberek. Úgy gondoltam, hogy egyszerűbb.
Nagyon jó. Ebben az esetben,
mondta Enderby élve a pillanat adta lehetőségei,
jobb, ha tegeződünk, Emily.
Rendben van, kedves rokon. Mi a keresztneved?
Charles.
Minden rendben, Charles.
A kocsi tovább haladt felfelé a Stratfordba vezető úton. 13. fejezet. Stratford.
Emilyt elbűvölte Stratford. A főutat körülbelül 2 mérfölddel Exampton után elhagyták, és tovább hajtottak felfelé egy durva földúton. Rövidesen egy kicsiny faluhoz értek a felség peremén. Csak egy kovács műhely és a posta hivatallal közösen működő édesség volt benne. Innen egy ösvényen kellett folytatni az utat, nem sokára gránitból épült kis bungalók sorához értek. A másodiknál a kocsi megállt, és a sofőr bejelentette, hogy az Mrs. Curtis háza. Mrs. Curtis kicsi, vékony termetű, őszhajú asszony volt. Könnyű volt felismerni, hogy energikus és zsémbes természetű nő. Éhesen várta a híreket, mert a gyilkosságról Stratford csak aznap reggel értesült.
Hát persze, hogy el tudom szállásolni magát, kisasszony, az unokatestvét is, ha tud várni addig, amíg eltüntetek néhány ócska holmit. Ugye nem bánják, együtt étkeznek velünk. Ki hitte volna? Megölik Trevelyan kapitány? Halott szemre meg minden? Péntek óta el voltunk vágva a világtól, és ma reggel, mikor meghaltam a híreket, egyszerűen tátva maradt a szám. Azt mondtam Curtisnek, a kapitány halála fényes bizonyítéka annak, manapság milyen őrült a világ. Megint csak fecsegek és feltartom magukat, jöjjenek csak bejjem. Hát feltettem a tejavizet, mindjárt kapnak egy csésze teját. Biztosan összefagytak az úton idefelé, mert tulajdonképpen ma melegebb van, mint az előző napokban. A környéken 8-10 láb magas is megvolt a hó. Hú, úgy bizony.
Ebben a szó zuhatagban fuldokolva Emily és Charles Enderby megtekinthették a szobáikat. Emily kicsi, kínosan tiszta, négyzet alakú szobát kapott, az ablakok a Stratford magasat lejtőre néztek. Charles szobája egy kis vízli volt a ház bejárati részén, így ablak az ösvényre nézett. Nem volt benne más, csak egy ágy, egy mikroszkópikus méretű fiókos szekrényke és a mosdóállvány. Az a fő, gondolta, miközben kifizette a csomagját, az ágyra helyező sofőrt, hogy itt vagyunk. Ha a következő negyed órában nem tudunk meg mindenkiről mindent, amit akarunk, megeszem a kalapomat. 10 perccel később már lent ültek a kényelmes konyhában. Megismerkedtek a goromba őszhajú Curtis-szel. A házaspár rögtön megvendégelte őket. Erős teja, vajas kenyér, a vidékre oly jellemző, sűrített tejszín, kemény tojás. Amíg ettek, ittak, csak figyeltek. Fél órán belül a kis közösség minden tagjáról mindent tudtak, amit tudni volt érdemes. Először is ott volt Miss Purcell, a 4-es számú bungaló lakója. Ez a meghatározhatatlan korú és jellemű axűz, Mrs. Curtis szerint meghalni jött ide 6 évvel ezelőtt.
Akár hiszi, akár nem, kisasszony. Stratford levegője olyan egészséges, hogy mióta itt lakik, napról napra jobban van. Csodálatosan tiszta itt a levegő. Miss Purcell-nak van egy unokaöccse, aki alkalmaként meglátogatja őt. Jelenleg is itt van.
Persze, az örökség érdekli. Nagyon unatkozhat itt télen. No, akad azért itt is szórakozás. A fiatalember itt léte, az ifjú hölgynek Stratford House-ban egyenesen az isteni gondviselést jelenti. Micsoda ötlet szegénykét élen ide hurcolni egy óriás házba.
Némelyik anyja nagyon önző. És milyen csinos az ifjú hölgy. Mr. Ronald Garfield odafönn van, amilyen gyakran csak teheti, anélkül, hogy túlságosan elhanyagolná, Miss Pursuit.
Charlie Enderby és Emily egymásra néztek. Charles emlékezett rá, hogy ezt a nevet említették már neki. Azok egyike volt, akik jelen voltak az asztaltáncoltatásnál.
Az én oldalom lévő 6-os számú bungalót csak nemrégiben foglalták el. Egy bizonyos Gyuk nevű úriember lakója. Ha ugyan hívhatjuk úriembernek, lehet, hogy az, lehet, hogy nem.
Az emberek ma már nem egyéniségek, mint régen. Őt nagyon szíves módon hívták ide, valójában szégyenlős ember. A külseje után Kattó embernek is hihetnénk, de közel sem olyan a modora. Egyáltalán nem hasonlít Barnaby őrnagyra. Róla az első pillanat megállapítható, hogy katona. 3-as szám lakója, Mr. Croft, kicsit öregedő ember. Azt mondják, madarakat szokott nézegetni a British Múzeum eldugott termeiben, természetbúvár. Így hívják ezt a figurát. Amikor csak az idő engedi, mindig a szabadban van. Nagyon szép könyvtára van. Szint az egész ház könyves polcokkal van tele. A 2-es számban hadirokkant lakik. Majd kapitány, és indiai szolgája. Szegény ördög, sokat szenved a hidegtől, úgy értem a szolga, nem a kapitány. Ha az ember távoli meleg helyről jön, nem is csoda. Meglepődön látná, milyen meleget tartanak a házban. Olyan, mintha csak egy sütőben sétálna be az ember. Az egyes számú Barnaby őrnagyé. Egyedül él, én gondoskodom róla reggelenként. Nagyon pedás úri ember, s igazi egyéniség. Ő is Trevelyan kapitány nagyon jól megértették egymást. Életre szóló barátság volt az ővék. Mindkettőjüknél ugyanolyan messzi országokból való kitömött állatfejek vannak a falon. Ami Miss Villettet és a lányát illeti, rajtuk nem lehet eligazodni, pénzük akár a pejva. Amos Parker, akinél vásárolnak, Exhamptonban, azt mondja, a rendeléseik meghaladják a heti 8-9 fontot. El sem tudják képzelni, mennyi tojás vándorol abba a házba, Exeterből hoztak szobalányokat, azok nem érzik jól magukat, el akarnak menni. Én nem is hibáztatom őket. Mrs. Viet kétszer egy héten saját kocsiján küld őket Exeterbe. Ezzel meg a finom élettel együtt elegük van. Ha engem kérdeznek, csak azt mondhatom, nagyon különös. Egy ilyen csinos hölgy eltemeti magát vidéken. Hát igen. Na, azt hiszem, jobb, ha leszedem a teásedényeket.
Nagyot sóhajtott, és ezt tette Charles és Emily is. Olyan könnyen jutottak oly sok értesüléshez, hogy úgy érezték, valósága elárasztja őket. Charles megkockázott egy kérdést. Barnaby őrnagy visszajött már? Mrs. Curtis azonnal megállt, tálcával a kezében.
Igen, már visszajött. Mint ahogy mindig, most is gyalog érkezett körülbelül fél órával azelőtt, hogy maguk megjöttek. Rá is kiáltottam, hogy csak nem végig gyalog jött Exhamptonból, mire azt feleltem, miért ne? Ha egy férfinek 2 lába van, akkor nincs szüksége 4 kerékre. Egy héten egyszer mindig megteszem ezt az utat, ha esik, ha fúj, hisz tudja, Mrs. Curtis.
Hát persze, uram, tudom, mondtam, csak hogy ez most más. A gyilkosság, a sok, a halott szemle után csoda, hogy volt ereje hozzá.
Az ördög morgott valamit, és tovább sétált, elég rosszul néz ki. Az is kész csoda, hogy kibírta péntek estét, az ő korában erre büszke lehet. Így gyalogosan nekivágni ebből a 3 mérföldet hóviharban, mondhatnak, amit akarnak a mai fiatalok, a nyobába sem jöhetnek az öregeknek. Ez a Ronald Garfield úr biztosan nem lett volna képes rá, nekem az a véleményem, de az a véleményem Mrs. Hibbertnek a postán, és Mr. Pondnak a kovácsnak is, hogy Mr. Garfieldnek nem lett volna szabad Barnaby őrnőt egyedül elengedni. Vele kellett volna mennie. Ha Barnaby őrnagy eltűnt volna a hóviharban, mindenki Mr. Garfieldet hibáztatta volna, ez az igazság.
Győzelem ittasan eltűnt a mosogató konyha felé, a teáscsészék csörömpölése közepette. Mr. Curtis gondosan áthelyezte viharvert pipáját a szája jobb sarkából, a szája bal sarkába.
Az asszonyok sokat beszélnek.
Tartott egy kis szünetet, aztán folytatta.
S legalább a fele esetben fogalmuk sincs miről.
Emily és Charles csendben fogadták a bejelentést, látva, hogy nem várható további megjegyzés, Charles egyetértően dörmögte.
Hát ez nagyon igaz.
Aha!
Mondta Mr. Curtis, és kellemes, szemlélődő csöndbe merült. Charles felállt. Azt hiszem, átmegyek az öreg Barnabyhoz, és megmondom neki, hogy a fotózás holnap reggel lesz.
Én is veled tartok, mondta Emily.
Tudni szeretném, mit gondol valójában Jimről, és általában mit gondol a bűntényről.
Van valami gumicipőd?
Csupa latyak minden.
Vettem hócipőket Exhamptonban.
Milyen gyakorlatilag lágy vagy te. Mindenre gondolsz?
Sajnos, felett Emily. Ez nem jelent nagy segítséget, ha ki kell deríteni, ki követte a gyilkosságot. Nagyobb segítség annak, aki el akar követni a gyilkosságot, tette hozzá eltűnődve.
Engem ne ölj meg, mondta Enderby.
Együtt indultak el, Mrs. Curtis azon nyomban visszajött.
Benéznek az őrnagyhoz, mondta Mr. Curtis.
Vagy úgy, mondta Mrs. Curtis. Na, mit gondolsz? Szerelmesek vagy nem? Úgy tartják, sok baj származott abból, ha unokatestvérek összeházasodnak. Süketnéma, meg félkegyelmű gyerekek, meg más borzalmak. A figyelj, oda van a lányért, ez látszik.
Ami a lány illeti.
Hát, az agyafúr teremtés. Mint Sarah Belinda nagynéném, az ujjak köré tekeri a férfiakat, kíváncsi vagyok, mit akar itt. Tudod, mit gondolok én, Curtis?
Mr. Curtis morgott egyet.
Az a fiatal ember, akit a rendőrség fogva tart a gyilkosság gyanújával, az a kisasszony szíve választotja. A lány csak azért jött ide fel, hogy körülszaglászon, mit talál itt. Jegyezd meg jól, amit mondok, folytatta Mrs. Curtis a porcelánon csörömpölve. Ha van valami, amit ki lehet deríteni, ez a nő ki fogja deríteni.
14. fejezet. Ha vihettek. Abban a percben, amikor Charles és Emily elindultak Burnaby őrnagy meglátogatására, nátrákott felügyelő Sittaford House szalonjában üldögélt, és azon tűnődött, hogyan fogalmazhatná meg Mrs. Wyattről szerzett benyomását. Mivel az utak csak aznap reggelre váltak járhatóvá, a felügyelő nem tudott korábban találkozni Mrs. Wyattel, nem tudta volna megmondani, mire számított, de az biztos, hogy nem arra, amit talált. Mrs. Wyatt volt az, aki irányította a helyzetet. Szélviharként rontott a szobába, mint akit csak a hatékonyság és az üzleti szellem vezet. A felügyelő magas, keskeny arcú, élénk tekintetű nőt látott maga előtt. Az öltözködése sem volt mindennapi. Nagyon finom selyem kosztümöt viselt, és lehelett vékony selyem harisnyát. A lábán magas, sarkú lakbőrcipő. Számos értékes gyűrűt hordott, és rengeteg ilyen jó minőségű és drága mesterséges gyöngy volt a nyakában. Merekod felügyelő? Természetes, hogy látni akarja a házat. Micsoda tragédia. Én alig tudom elhinni. Tudja, csak ma reggel hallottuk. Szörnyen megrázott minket. Nem ülne le, felügyelő úr. Ez itt a lányom, Violet. Szinte észesen vett az anyja nyomában a szobába lépő lányt, pedig nagyon csinos, magas, szőkelő lány volt, hatalmas kék szemekkel. Mrs. Wyatt leült. Segíthetek valami módon, felügyelő úr. Sajnos nagyon keveset tudok Trevelyan kapitányról, de ha mégis úgy gondolja... A felügyelő lassan szólalt meg. Köszönöm, asszonyom. Természetesen az ember sosem tudhatja, mi lehet fontos, és mi nem.
Megértem, lehetséges, hogy van a házban valami, ami rávilágíthat ennek a szomorú esetnek az okára, bár őszintén szólva nem hiszem. Trevelyan kapitány minden személyes holmiát magával vitte. Szegény, kedves ember, még attól is tartott, hogy elrontom a horgászbotjait. Kurtán felkacagott.
Nem ismerte őt? Kérdezte a felügyelő.
Úgy érti?
Mielőtt kibéreltem a házat?
Ó, nem!
Azóta többször is meghívtam, de sose jött el.
Szegény ember, nagyon gátlásos volt. Ez volt vele a baj. Tucatnyi ilyen férfit ismerek, nőgyűlölők, ezt szokták mondani rájuk, még más hasonló butaságokat, pedig ez nem más, mint gátlásosság. Ha lehetőségem lehet volna rá, hamar megszabadultam volna tőle. Az ilyen férfinak csak segítségre van szüksége.
Narragot felügyelő kezdte megérteni Trevelyan kapitány védekező magatartását a bérlőivel szemben.
Mindketten kérleltük, folytatta Mrs. Wyatt. Ugye, Violet? Ó, igen, mama. A szívem ilyen egyszerű tengerész volt, mondta Mrs. Wyatt.
Minden asszony szereti a tengerészeket, Narragot felügyelő.
A felügyelőnek az volt az érzése, hogy eddig a pontig a beszélgetés teljes egészében Mrs. Wyatt irányította. Meg volt győződve róla, hogy Mrs. Wyatt kivételesen okos nő. Meg lehet olyan ártatlan, mint amilyennek látszik. De az is lehet, hogy nem.
A kérdés, amelyre választ szeretnék kapni, a következő.
Igen, felügyelő?
Mint bizonyára tudja, holttestet Barnaby őrnagy fedezte fel. Az őrnagyot egy a házban tört